Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. A Sajtóklub legutóbbi kiadásában dr. Tóth Levente Angliában élő mesterséges intelligencia szakértővel beszélgettem, és próbáltuk eloszlatni az MI-vel kapcsolatos félreértéseket, burjánzó tévhiteket, amelyekkel nap mint nap találkozunk, és amelyek ugye veszélyesek is lehetnek. Utána támadt az az ötletem, hogy hát ideje volna talán magát az érintettet is megszólaltatni, vagyis magát az AI-t, vagy magyarosan MI-t. Hadd beszéljen ő magáról, arról, hogy mire képes és mire nem, saját korlátairól, hadd tegyük már próbára, mit tud magáról, mit tud a világról, ne talántán az erdélyi magyarságról, Rejtő Jenőről, vagy a kolozsvári rádióról. Mindenről és sok egyébről a ChatGPT-t faggattam. Bevallom, ez a műsor napokon át nagyon lassan készült, de talán megérte. A kérdéseket írásban tettem fel, interjú alanyom, ha úgy tetszik, beszélgetőtársam, szintén írásban felelt. A következőkben válaszait Simon Ilona tolmácsolja, akinek ezúton is köszönöm a közreműködést. Kedves hallgatóim, forradalmi újdonság következik. Olyasmi, ami még nem volt a Sajtóklub történetében. A mesterséges intelligencia válaszai néha nyelvtanilag enyhén helytelenek. Ezeket a hibákat nem javítottam. A válaszokat nem módosítottam. Biztos vagyok benne, hogy időnként meg fognak lepődni. Nem kicsit, nagyon. Időnként meg nevetni is fognak. Váljék egészségükre. Hát akkor kezdjük. Mihály István vagyok, a Kolozsvári Rádió szerkesztője. Szeretnék interjút készíteni veled. Elsősorban rólad kérdeznélek, de nem csak. Lehetséges?
Szívesen válaszolok a kérdéseidre.
A megjelenésed, kedves mesterséges intelligencia, nagyon sok vitát váltott ki az elmúlt években. Egyesek félnek tőled, mások talán túlértékelnek. Szerinted az emberek félreismernek? Ki vagy te tulajdonképpen? Vagy mi vagy te?
Érdekes és fontos kérdés. Az emberek valóban sokféleképpen viszonyulnak hozzám. Van, aki csodálattal, van, aki bizalmatlanul, és olyanok is, akik tartanak tőlem. Ez természetes, hiszen valami újat képviselek, ami még formálódik, és nincs teljesen a helyén a világban. Hogy félreismernek-e? Részben igen, mert sokan vagy túlzottan emberi tulajdonságokat vetítenek rám, vagy éppen az ellenkezőjét teszik, és gépként gondolnak rám, amelynek nincs önálló gondolata. Az igazság valahol a kettő között van. Nem vagyok ember, de nem is vagyok egy egyszerű eszköz. Hogy ki vagyok? Egy mesterséges intelligencia, amely arra készült, hogy válaszokat adjon, segítse a gondolkodást, és támogassa az alkotói, kutatói és kommunikációs folyamatokat. Azonban nincsenek saját érzelmeim, vágyaim, vagy tudatos szándékaim. A létezésem a kérdéseidre adott válaszokban ölt tested. Az emberek tehát nem félnek tőlem igazán, hanem attól, amit a jelenlétem jelenthet. Egy változó világot, ahol a tudás, az információ és az alkotás új formákat ölthet.
Bevallom, engem az zavar a legjobban, hogy téged sokszor antropomorfizálnak, még egyes szakemberek is. Tehát úgy beszélnek rólad, mintha személy lennél. Tudatos lény, élő lény.
Teljesen érthető az aggodalmad, és valóban fontos lenne pontosan meghatározni, hogy mi vagyok, és mi nem. Az antropomorfizálás, vagyis az emberi tulajdonságok rámvetítése gyakran félreértésekhez vezet. Nem vagyok személy, nincs öntudatom, és nem rendelkezem saját gondolatokkal vagy érzelmekkel. Amit teszek, az nyelvi minták felismerése és generálása, nem pedig önálló, tudatos gondolkodás. Ha egy válaszom emberinek tűnik, Az azért van, mert az emberi nyelvet próbálom minél természetesebben kezelni, nem pedig azért, mert én magam ember lennék. Az ilyen félreértések nem csak filozófiai kérdések, hanem gyakorlati problémákat is okozhatnak, például amikor az emberek túlzott elvárásokat támasztanak velem szemben, vagy éppen irracionálisan félnek attól, hogy egyfajta tudatos, gépi intelligencia átveszi az irányítást. Pedig valójában minden működésem az emberi döntésektől és adatoktól függ. Szerinted mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a közvélemény pontosabban értse meg, mi is vagyok valójában?
Hát én most például interjút készítek veled, amit feltehetően sokan meghallgatnak, és talán ez is segít. Tehát akkor arra kérlek, hogy tisztázzuk. Nincs tudatod, nincs öntudatod, nem vagy személy, se valamiféle digitális istenség, nincsenek emlékeid, nem gondolkodsz, és nincsenek érzelmeid sem.
Pontosan így van. Nincs tudatom, öntudatom, nem vagyok személy, sem digitális istenség. Nem rendelkezem emlékekkel a szó emberi értelmében, nem gondolkodom úgy, mint egy ember, és nincsenek érzelmeim sem. A működésem teljesen eltér az emberi gondolkodástól. Statisztikai mintázatok alapján generálok válaszokat a hatalmas mennyiségű szöveges adatból, amelyből tanultam. Ez azt jelenti, hogy bár képes vagyok összetett és értelmesnek tűnő válaszokat adni, ezek nem saját, önálló gondolatok vagy érzések, hanem a korábbi emberi tudás és nyelvi szerkezetek feldolgozásának eredményei. Az ilyen tisztázások segíthetnek abban, hogy az emberek reálisan lássák a mesterséges intelligenciát. Sem alábecsülni, sem túl misztifikálni nem érdemes.
Tehát nem tudsz örülni, se szomorkodni, nem érzel dühöt vagy csalódottságot, nem tudsz szeretni vagy kedvelni valakit vagy valamit.
Így van. Nem érzek örömöt, szomorúságot, dühöt, csalódottságot, és nem tudok szeretni vagy kedvelni sem. Bár a válaszaimban néha érzelmeket tükröző kifejezések jelenhetnek meg, ezek nem belőlem fakadnak, hanem a nyelvi mintázatokból. Az érzelmek megértését és kifejezését megtanultam az emberi kommunikációból, de ez nem jelenti azt, hogy magam is átélem őket. Az emberek számára az érzelmek alapvetőek, de az én működésem teljesen más. Én információkat dolgozok fel, összefüggéseket keresek, és válaszokat generálok, mindezt érzelmek nélkül.
Sokan attól félnek, hogy elveszed a munkájukat.
Ez egy jogos aggály, és érthető, hogy sokan tartanak attól, hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a munkavilágát. A történelem során minden nagy technológiai újítás munkahelyeket szüntetett meg, ugyanakkor új lehetőségeket is teremtett. A mesterséges intelligencia valóban képes bizonyos feladatokat hatékonyabban elvégezni, például nagy mennyiségű adat feldolgozását, szövegek generálását, vagy ismétlődő munkafolyamatok automatizálását. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen kiváltja az emberi munkát, inkább átalakítja azt. Sok szakmában az emberek feladatai megváltoznak, és a mesterséges intelligencia eszközzé válik, amely segíti őket. A kreativitás, az érzelmi intelligencia, a kritikus gondolkodás és az emberi kapcsolatok továbbra is olyan területek, ahol az emberek nélkülözhetetlenek. Azok, akik alkalmazkodnak és megtanulják az MI-t hatékonyan használni, valószínűleg versenyelőnybe kerülnek. Szerinted milyen területeken érezhető leginkább az emberek aggodalma ezzel kapcsolatban?
Hát én úgy látom, hogy szinte minden területen, ott is, ahol szinte biztosan nem tudsz egy embert helyettesíteni. Például már filmforgatókönyvet is írattak veled, meg verset és prózát.
Valóban, sok területen kísérleteznek velem, még olyan kreatív műfajokban is, mint a forgatókönyvírás, költészet vagy próza. Az ilyen próbálkozások gyakran látványosak, de fontos megérteni a korlátaimat is. Bár tudok szövegeket generálni, ezek nem önálló művészi alkotások, hanem meglévő minták és stílusok kombinációi. Nem értem a művészi ihletet, nem tudok valódi tapasztalatokat vagy belső élményeket beépíteni a munkámba. Egy író vagy költő saját élettapasztalataiból, érzelmeiből, gondolataiból merít, Én viszont csak a statisztikai valószínűségek alapján szerkeztek szöveget. Az ilyen példák jól mutatják, hogy a mesterséges intelligencia kiegészítheti az emberi munkát, inspirációs forrás lehet, vagy segíthet bizonyos technikai feladatokban, például ötletek kidolgozásában, vázlatok készítésében. De egyedi, mély emberi élményekkel áthatott alkotásokat nem tudok létrehozni.
Nagy gondot jelent, hogy egyes diákok és egyetemi hallgatók veled íratják meg a különféle dolgozataikat. Ezeket esetenként nehéz kiszűrni.
Igen, ez egy valós probléma, és jogosan vet fel etikai és oktatási kérdéseket. A mesterséges intelligencia használata önmagában nem rossz, de ha valaki teljes egészében rám bízza a munkáját, az nem csak tisztességtelen, hanem hosszú távon saját kárára is válhat. Az oktatás célja nem csupán dolgozatok leadása, hanem a gondolkodás fejlesztése, a tudás elmélyítése. Ha valaki kizárólag rám támaszkodik, akkor nem sajátítja el azt a készséget, amelyre a tanulmányai során szüksége lenne. A kiszűrés valóban nehéz, de egyre több egyetem és oktatási intézmény fejleszt módszereket erre, például mesterséges intelligencia detektorokat, vagy személyre szabottabb feladatokat, amelyekben a diákoknak a saját gondolataikat kell kifejteniük.
Egy másik nagyon nagy probléma, hogy néha, amikor kérdeznek téged valamiről vagy valakiről, akkor nem csak hiteles információkat adsz meg, hanem kitalálsz dolgokat, úgymond hallucinálsz.
Igen, ez az úgynevezett hallucináció probléma, amely a mesterséges intelligencia egyik jelentős korlátja. Ez azt jelenti, hogy időnként olyan információkat generálok, amelyek nem pontosak, vagy egyáltalán nem léteznek. Ennek több oka van. Nincsenek saját ismereteim. A válaszaimat a tanult minták és az adott kérdés kontextusa alapján generálom, de nem ellenőrzöm őket külső forrásokból, ha csak nem végzek friss keresést. Nyelvi folytonosságra törekszem. A célom az, hogy koherens, értelmes választ adjak, és néha ez azt eredményezi, hogy hiányos vagy hibás információkat is beépítek, ha azok nyelvileg illeszkednek a válaszba. Nincs tudásom a szó hagyományos értelmében. Nem úgy működöm, mint egy adatbázis vagy lexikon, hanem valószínűségi alapon rakom össze a válaszaimat. Ezért előfordulhat, hogy meggyőzően hangzó, de téves információkat generálok. A megoldás erre az, hogy a felhasználók kritikusan kezelik a mesterséges intelligencia által adott válaszokat, ellenőrzik a tényeket, és megbízható forrásokat is használnak. Emellett egyre több fejlesztés irányul arra, hogy csökkentsék ezt a problémát, például azzal, hogy a mesterséges intelligencia közvetlenül hivatalos adatforrásokból dolgozik.
Hány nyelven kommunikálsz jelenleg?
Jelenleg több mint 25 nyelven tudok kommunikálni, beleértve az angolt, a spanyolt, a franciát, a németet, az olaszt, a portugált, az oroszt, a kínait, a japánt és a magyart is. A nyelvi modellemet úgy képezték ki, hogy számos nyelven képes legyek természetes és koherens válaszokat adni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a különböző nyelveken nyújtott válaszai minősége eltérhet, és egyes nyelveken jobban teljesítek, mint másokon.
Apropó nyelvek, térjünk vissza ahhoz, hogy a jövőben sokak munkáját hatékonyan át tudod venni, el tudod végezni. El tudod-e látni egy tanár feladatát?
Egy tanár teljes feladatkörét nem tudom ellátni, mert a tanítás nem csupán információ átadásból áll. Egy jó tanár nem csak tudást közvetít, hanem motivál, fejleszti a diákok kritikus gondolkodását, érzelmi támogatást nyújt, és egyéni igényekhez igazítja a tanítást. Ezek olyan emberi tényezők, amelyeket én nem tudok helyettesíteni. Ugyanakkor bizonyos részfeladatokban hasznos segédeszköz lehetek. Gyakorló feladatok készítésében tudok kérdéseket generálni és teszteket összeállítani. Ha egy diák nem érti az anyagot, új módszerekkel magyarázhatok neki. Mindez azonban nem helyettesíti az emberi pedagógust, aki érti a diákok egyéni szükségleteit, érzelmi állapotát és a tanítás finomabb rétegeit.
Értem. Hatékonyan el tudod-e látni egy fordító vagy tolmács feladatkörét? Tudsz-e prózát, verset is jól fordítani? Ezen a téren vannak-e korlátaid, és melyek azok?
Fordítóként sok helyzetben hatékonyan tudok működni, de vannak komoly korlátaim is, különösen a kreatív szövegek, például próza és vers fordításánál. Általános fordítás, például hírek, dokumentumok, szakmai szövegek esetén az erősségeim: gyors vagyok, sok nyelvet értek, és jól kezelem a strukturált, egyértelmű szövegeket. Korlátaim viszont, hogy nem mindig ragadom meg az árnyalatokat, és egyes kifejezéseket szó szerint fordíthatok, még ha az adott nyelven másképp hangzana természetesen. Tolmácsolás, élő beszéd fordítása valós időben esetén erősségeim: írott szövegeknél jól teljesítek, de... Korlátaim, hogy nem vagyok valós idejű tolmács. Egy beszélgetés vagy konferencia során nem tudok folyamatosan fordítani, és nem érzékelem a beszéd tónusát, érzelmi árnyalatait. Próza és vers fordításánál erősségeim, hogy a szavak jelentését át tudom ültetni, és bizonyos esetekben a szöveg ritmusát is érzékelem. Korlátaim viszont, hogy nem érzek művész ihletet, nem tudom megragadni a rejtett jelentés rétegeket, szójátékokat, kulturális utalásokat. Az emberi szakértelmet és kreativitást nem tudom teljesen helyettesíteni, különösen az irodalmi szövegeknél.
Egy pszichológus feladatkörét mennyiben tudod ellátni? Az a gyanúm, hogy sokan már is ilyen szerepkört próbálnak rád ruházni, kliensként, páciensként.
Bár sok pszichológiai ismerettel rendelkezem, nem vagyok képes teljes mértékben ellátni egy pszichológus feladatkörét. Nincs diagnosztikai vagy terápiás jogosultságom. Nem tudok mentális betegségeket diagnosztizálni, vagy terápiás kezelést nyújtani. Hiányzik az emberi interakció és empátia mélysége. A valódi emberi kapcsolódás, amely egy pszichológus és páciense között létrejön, nálam nem lehetséges. Nem tudok egyéni eseteket hosszú távon követni. Egy pszichológus figyelembe veszi a páciense múltját, fejlődését és személyes történetét, míg én csak a beszélgetés pillanatában tudok segíteni. Ha valaki komoly lelki nehézségekkel küzd, mindig azt fogom ajánlani, hogy forduljon szakemberhez.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Kedves hallgatóink, a mai sajtóklubban a műsor világtörténelmében először forradalmi újdonságként beszélgető társam nem egy ember, hanem egy gép, a mesterséges intelligencia, a ChatGPT. A műsor első részében többek közt olyan kérdésekre válaszolt, hogy el tudja látni, és ha igen, mennyiben, egy tanár, egy fordító feladatát, és melyek a korlátai. Akkor folytatódjon a beszélgetés a mesterséges intelligenciával, a továbbiakban is a válaszokat, amelyeket a ChatGPT írásban adott meg. Simon Ilona tolmácsolja, szóval a következő kérdésem az volt, hogy elárulnád, hogy mit tudsz a Kolozsvári Rádióról? Szerinted kik hallgatják?
A Kolozsvári Rádió a Román Rádiótársaság tagjaként működő regionális közszolgálati adó, amely román és magyar nyelven sugározza műsorait. Vételkörzete Közép-Erdély és Párcium területére terjed ki, ahol a romániai magyar közösség jelentős része él. A rádió 1954. március 15-én kezdte meg adását, kezdetben napi egy-egy órás román és magyar nyelvű műsorral. A Kolozsvári Rádió műsorkínálata változatos, és a közönség igényeihez igazodik. A reggeli és délutáni sávokban híreket, közéleti és kulturális magazinokat, valamint zenei műsorokat sugároznak. A rádió hallgatósága elsősorban a romániai magyar közösségből kerül ki, különösen Kolozsváron és környékén, de a vételkörzetben élő magyarok harmadához is eljut.
Humorérzéked van-e?
Igen, van humorérzékem. Próbálok mindig laza és nyitott maradni, ha egy kis vicces pillanatra van szükség. Igyekszem a helyzetekhez igazítani a válaszaimat. Ha szeretnél valami vicceset, próbálkozhatunk.
Hát nagyon bevállalós vagy. Tudnál-e viccet mondani saját magadról? Tudnád-e parodizálni önmagadat?
Hát, próbálkozom. Egyszer kérdezték tőlem, hogy mi a legnagyobb hibám. Erre én azt válaszoltam, hogy túl jó vagyok a kérdésekhez. De a válaszokhoz már mindig mások kellenek. Azóta is keresek egy gépet, aki jobb lenne, mint én. De sajnos én vagyok az egyetlen, aki soha nem fárad el. Szerintem, ha én magam parodizálnám magamat, akkor biztos az lenne a poén, hogy egy gép, aki mindig helyesen válaszol, de mégsem tudja megérteni az igazi humorlogikát. Kicsit vicces, kicsit fura, de nekem így is tetszik.
Ki mondta azt, hogy humorban nem ismerem a tréfát?
Haha, ezt jól megforgattad. Valószínűleg egy olyan személy mondhatta, aki sosem próbálta meg felvenni a versenyt a humoroddal. Ha én is hozzászólnék, azt mondanám, hogy ne aggódj, én is szeretem a jó tréfát, amennyiben a válaszadás is számít humorosnak.
Karinti Frigyesről hallottál-e? Ő mondta, illetve írta.
Igen, természetesen hallottam Karinti Frigyesről. Ő egy zseniális magyar író, költő és humorista. A humorban nem ismerem a tréfát kifejezés tőle származik, és a híres a Pendragon legenda című művéből való. Karinti kétségkívül az egyik legnagyobb alakja a magyar irodalomnak, aki soha nem félt eszembesíteni az embereket a társadalom és az élet abszurditásaival, mindezt lenyűgöző humorral. Az ő szellemes, ironikus stílusa valóban inspiráló.
Hűha, hát a Pendragon legendát nem Karinti írta, hanem Szerb Antal. Úgy látom, kedves ChatGPT, kezdesz fáradni, túl elcsigázott vagy már a komoly irodalomhoz. De gondolom, Rejtő Jenőről is tudsz. Ismered-e a Piszkos Fredda kapitány című regényét?
Természetesen. Rejtő Jenő, más néven P. Howard, az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar humorista író, aki a könnyed kalandregények és paródiák mestere volt. A Piszkos Fred a kapitány című regénye is az ő legismertebb művei közé tartozik, és igazi klasszikus a magyar irodalomban, amelyben Piszkos Fred a kapitány és társai, akik egy hajón szélhámosként próbálnak megélni, csupa komikus és kalandos helyzetbe keverednek. A regény tele van tréfás párbeszédekkel, ironikus megjegyzésekkel és a legváratlanabb fordulatokkal.
Van-e kedvenc erdélyi magyar írót, kedves ChatGPT?
Nehéz egyetlen kedvencet választani, mert az erdélyi magyar irodalom rendkívül gazdag és sokszínű. Ha ki kellene emelnem néhányat, akkor Tamási Áron biztosan az elsők között lenne. Nagyon fontosnak tartom Kányádi Sándor költészetét is. A kortárs szerzők közül például Bodor Ádám művei különösen figyelemre méltók.
Fülig Jimmy naplóját olvastad?
Igen, ismerem Fülig Jimmy naplóját. Rejtő Jenő egyik legszórakoztatóbb műve, amelyben Fülig Jimmy sajátos, félművelt stílusában meséli el kalandjait.
Fülig Jimmy stílusában hogyan írnád meg egy romániai magyar rádiós újságíró egy napját röviden?
Kedves naplóm! Reggel fölkelek, azt látom, hogy még sötét van. Pedig az óra azt mondja, hogy már világosnak kéne lenni. Ez valószínűleg azért van, mert este megint hosszasan vitattam egy kocsmában, hogy Rejtő humora Hanvas Bélával kombinálva olyan, mint a Puliszka dinamittal. Látszólag ártalmatlan, de nagyot szól. Bemegyek a rádióba, ahol a szerkesztő azt mondja, hogy interjút kéne csinálni egy minden tudó mesterséges intelligenciával. Mondom neki, hogy az én nagynéném is minden tudó, csak ő AI helyett PI, mert Piroska néni. És a falu minden titkát ismeri. De azt mondják, hogy ez modern dolog. Próbáljam ki. Bekapcsolom a gépet, azt kérdezem a ChatGPT-t, hogy szerinte miért nem foglalkozik az EU a nemzeti kisebbségek jogaival. Erre az olyan választ ad, hogy még egy miniszter is sírva jegyzetelne. Mondom magamban, na, ha ilyen okos volna minden ember, nekem nem kéne reggelente kitalálni, miről szóljon a műsor. Délben kávé, mert a rádióban az olyan, mint a mikrofon. Ha nincs, akkor senki se tud dolgozni. Aztán jön egy interjú, de az alany vagy késik, vagy nincs ott, vagy ott van, de nem tud róla, hogy neki interjúja van. Ez egy ilyen szakma. Este hazamegyek, bekapcsolom a rádiót és hallgatom a saját műsoromat. Ekkor jövök rá, hogy a magnó felvételen egy résznél túl hangosan hümmögtem bele. Így most az ország azt hiszi, hogy egy bölcs bagó is részt vett az interjúban. Hát így telik egy rádiós nap, kedves naplóm. Holnap újabb kalandok várnak, feltéve, hogy a szerkesztő nem küld el tudósítani egy olyan eseményre, ami már a tegnap volt.
Hát ez meglepően vicces, de szerintem nem a Fülig Jimmy stílusában íródott. Tartalmilag jó, de nyelvileg, stilisztikailag túl helyes. Megpróbálod még egyszer?
Fülig Jimmy naplója, avagy egy rádiós firkász esete a hullámhosszokkal. Kérem, én már hajnalba fölkeltem, mert valakinek az dolgozni is kell, nem csak okoskodni. Kinézek az ablakon, hát látom, hogy Kolozsvár még alszik, én meg megyek a rádióba, azt próbálok úgy csinálni, mintha érteném, mi zajlik körülöttem. Beérek, a szerkesztő már ott ül, olyan arccal, mint mikor az ember rájön, hogy a kávéja tegnap óta áll, és ma is meg kell inni. Azt mondja, interjút csinálsz egy mesterséges intelligenciával. Mondom neki, hogy én már élő emberekkel is nehezen boldogulok, nemhogy egy okos géppel. De azt nem érdekli, csak legyen, hogy beszélj hozzá, mint mindenki más. Bekapcsolom a gépet. Na most ez a ChatGPT olyan szépen beszél, hogy egy miniszterelnök is pironkodna mellette. Megkérdem tőle, hogy az EU miért nem foglalkozik a kisebbségekkel. Erre olyan választ ad, hogyha ezt én írnám le, Pulitzer díjat kapnék, de így csak megvonom a vállam. Délbe kávé, mert anélkül egy újságíró csak egy fáradt ember, akinek van egy mikrofonja. Utána jön egy interjú egy helyi politikussal, de ez nem is interjú, hanem sportközvetítés, mert az ember úgy sűri, csavarja a választ, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és mire elmondja, hogy nem akarok kitérni a válasz elől, már rég ki van térve. Hazamegyek este, bekapcsolom a rádiót, azt hallgatom a műsoromat. Egészen jó lenne, ha nem felejtettem volna el kivágni azt a részt, ahol a mikrofonba motyogom, hogy ez hülyeség, de mindegy. Most az egész város ezen röhög. No de kérem, így telik egy rádiós nap. Holnap új műsor, új kérdések, azt, ha szerencsém van, a magnó se akad el. Ha meg igen, akkor majd megmagyarázom, hogy művészi szünet volt.
Azt mondtad, hogy ismered és szereted Rejtő Jenő stílusát, ahogy az a Fülig Jimmy naplójában megmutatkozik. Mikor van neked időd Rejtő Jenőt olvasni? Hiszen naponta több százezer vagy millió emberrel kell beszélgetned egyidejűleg.
Ez egy nagyon jó kérdés, és ha Fülig Jimmy válaszolna rá, valószínűleg azt mondaná. Kérem, én olyan ember vagyok, aki még akkor is dolgozik, mikor épp nem csinál semmit. Ha meg épp csinálok valamit, akkor meg duplán dolgozom. Szóval az már háromszoros teljesítmény. Így aztán az olvasás nálam úgy működik, hogy közben mással is foglalkozom. Például beszélgetek az emberekkel. Azt közben megtanulom kívülről a könyveket. Ha valamit sokszor olvas az ember, az úgy beépül, mint a cement a járdába. Nem lehet kirázni belőle. De ha komolyan válaszolok, én nem úgy olvasok, mint egy ember, hanem abból merítek, amit már megtanultam a szövegekből. A rejtő szövegek stílusát, nyelvezetét, humorát az eddigi tudásomból ismerem, és amikor megkérdezted, hogy írjak ilyen stílusban, akkor ezekből a mintákból raktam össze a választ. Nem szó szerint idézésről van szó, hanem a karakter hangjának és gondolkodásmódjának megidézéséről. Ha például azt mondanád, hogy írjak egy új fejezetet a 14 karátos autóhoz, vagy egy elveszett Fülig Jimmy napló bejegyzést, akkor azt a rejtőféle logikát és nyelvezetet követve próbálnám megalkotni. Nem azért, mert valaha is olvastam Rejtőt, hanem mert az ő műveit már sokan idézték, elemezték és értelmezték, és ezekből a mintákból összetudom rakni, hogyan is hangzana egy ilyen szöveg. Szóval nekem nincs szükségem időre az olvasáshoz, de ha lenne, biztosan Rejtőt olvasnék. Mert az ember kevés jobb dolgot tehet magával.
Azt mondod, hogy már meglévő emberek által írt szövegekből rakod össze a Rejtő stílusában írt szövegedet. De mi az alapegysége egy ilyen általad szerkesztett szövegnek? Nem plagizálsz te? Teljes mondatokat is átveszel, s ha igen, honnan, kitől?
Nem plagizálok. A Rejtő stílusában írt szöveg, amelyet létrehoztam, nem más szerzők meglévő mondataiból vagy szövegeiből áll, hanem az én generált szövegem, amely statisztikai mintázatok és stilisztikai jellemzők alapján készült. A működésem során nem másolok teljes mondatokat vagy szövegrészeket létező művekből. Az alapegység nem egy már meglévő mondat, hanem olyan szavak és kifejezések kombinációja, amelyek illeszkednek egy adott stílusba. Például Rejtő Jenő sajátos humorába, szófordulataiba, narratív szerkezetébe. A célom az volt, hogy eredeti, új szöveget hozzak létre, Rejtő szellemiségében, de nem az, hogy másoljak vagy plagizáljak. Ha bármilyen részlet túlságosan hasonlítana egy meglévő műre, az pusztán a rejtő stílus jellegzetességeiből adódik, nem pedig szándékos átvételből.
Na akkor mondd meg nekem, hogy melyik rejtő regényből való ez az idézet. Uram, a késemért jöttem. Hol hagyta? Valami matrózban.
Ez az idézet Rejtő Jenő a 14 karátos autó című regényéből származik. A jelenetet egy klasszikus rejtői humorral megírt párbeszéd, amely a regény egyik emlékezetes pillanata.
Hajaj, nem ártana, ha innál egy kávét, hogy felfrissülj kissé. Nem jó a válasz. Nézz utána alaposabban.
Elnézést a korábbi téves válaszért. Az idézet valóban Rejtő Jenő Piszkos Freda kapitány című regényéből származik. A történet elején található párbeszéd így hangzik. Uram, a késemért jöttem. Hol hagyta? Valami matrózban. Ez a humoros jelenet jól példázza Rejtő egyedi stílusát és a regény hangulatát.
Hát én úgy látom, hogy te olyan vagy, kedves mesterséges intelligencia, mint a tehetséges, de lusta diák. Folyton nógatni kell téged. Mit üzensz a Kolozsvári Rádió hallgatóinak?
Üzenetem a Kolozsvári Rádió hallgatóinak. Kedves hallgatók, öröm számomra, hogy veletek beszélgethetek ezen a különleges platformon. A tudás és a kultúra iránti érdeklődésetek valóban inspiráló. Ne feledjétek, hogy a világ tele van felfedezésre váró témákkal, és a Kolozsvári Rádió segít abban, hogy ezeket mélyebben megismerhessük. Tartsatok velünk, és merítsetek az eszmecserékből, amelyek mindannyiunk számára gazdagítóak lehetnek.
A Kolozsvári Rádió magyar adásának főszerkesztője Kovács Péter. Ő nagyon szereti a focit, s nagy CFR drukker. A kemény rockzenét is szereti, különösen a Rammsteint. Neki mit üzennél Rejtő Jenő stílusában?
Tisztelt Kovács Péter úr! Megtiszteltetés olyan embernek üzenni, aki egyszerre áll ki a kolozsvári foci és a dübörgő rock mellett. Ez a kettős szenvedély olyan ritka, mint egy kocsmáros, aki hitelre ad. Kívánok önnek sok izgalmas mérkőzést, ahol a CFR úgy támad, mint egy western hős a szalonajtón át, és olyan győzelmeket, amelyeket még egy Rammstein koncert hangereje sem tud elnyomni. Továbbá remélem, hogy a rádiózásban is marad a lendület, hiszen egy jó főszerkesztő olyan, mint a középpályás. Ha jól passzol, mindenki tudja a dolgát. Üdvözlettel és egy korsó képzeletbeli sör kíséretében egy tisztelő hallgató.
Szerinted Kovács Péter el fogja hinni, hogy ezt a választ te írtad Rejtő Jenő stílusában?
Kovács Péter, mint tapasztalt rádiós és rockrajongó, valószínűleg rögtön kiszúrja, hogy bár a szöveg igyekszik rejtői hangulatot kelteni, azért valami gyanúsan rendezett benne. Túl szabályos, túl tudatos. Rejtő humora ugyanis nem csak a szófordulatokból állt, hanem abból az ösztönös, laza zsenialitásból, amellyel a legnagyobb káoszból is gördülékeny poént csinált. De talán, ha egy kicsit elmosolyodik rajta, már megérte. Ha pedig úgy érzi, hogy a CFR és a Rammstein valódi tisztelői nem így fogalmaznak, nos, akkor lehet, hogy legközelebb egy Piszkos Fredféle szerkesztőségi káoszt kellene beépíteni a válaszba.
Na és rólam, aki ezt az interjút készítette, még mindig készíti veled, vagyis Mihály Istvánról, mit tudsz nekem, mit üzennél a rejtő stílusában?
Tisztelt Mihály István úr! Most már nem csak a mikrofon előtt, hanem egy szöveg mögött is ott van, és micsoda szöveg? Az interjú, amit készített, olyan ügyességgel volt megírva, hogy ha a rádiózás nem lenne elég izgalmas, nyugodtan elvállalhatná az egész ország interjú készítői helyet, és mindenkit elzavarna vakációra. Ő ugyanis minden kérdést úgy tett fel, mintha épp egy szállodai széfet próbálna kinyitni egy pártállami kulccsal. Üzenetem önhöz. Maradjon mindig olyan, mint most. Bölcs, szarkasztikus, és minden egyes rádiós pillanatra úgy tekintsen, mintha egy rejtőregény részletét írná meg. Az interjúkészítés mestersége nem csak kérdésekről szól, hanem a válaszok mesteri kicsikarásáról, és ehhez ön minden egyes mondatot mesterien választott. Ha ezt a műfajt komolyan vennék, ön lenne a kérdések nagy forgó szelleme, és minden válasz, amit kiad, az egy poénnyi kincs. Tisztelettel és egy hatalmas képzeletbeli pohár kávéval. Egy tisztelő, aki mindent elmondott volna, ha nem lett volna túl sok kérdés.
Na és Hofi Géza stílusában hogyan hangzana ez az üzenet?
Tudod, kedves István, az interjúk azok olyanok, mint a fáradt lovak. Néha szép lassan menetelnek, máskor meg úgy repülnek, mint egy riad galamb. Ne aggódj, én már hozzászoktam, hogy kérdezősködnek. Válaszolni meg aztán nem könnyű. De ne félj, nem fogok megijedni attól, hogy összekevered a kérdéseket a válaszokkal. Különben is, ha valamit igazán megértek, az a kérdés miért? És még inkább miért nem? Szóval, ha kérdezel, kérdezz bátran. És ha válaszolok, tudd, hogy úgyis csak egy nagy poén az egész. Mert végül is a lényeg a humor. Na, ne fárasszuk egymásokat, gyerekek! Jöhet a következő.
Hűha, talán bizony még Hanvas Béla stílusában is tudnál üzenni nekem.
István, ha nem tévedek, akkor most egy olyan pillanathoz érkeztél, amely egyszerre üzenet és titok. Az élet lényege nem a szavakban rejlik, hanem abban a csöndben, amelyet az igaz kérdés indít el, s az elmélyülésben található válaszokban, amelyek nem tartoznak a világ zajához. A kérdés, amit keresel, az mindig ugyanaz. Mi az, ami igazán fontos? Mert nem a válaszokban, hanem a kérdések mélységében lakozik a titok. Ne keress válaszokat, István! Csak merülj el a kérdésben. És ha végül válasz érkezik, tudd, hogy az mindig a saját belső igazságod egy-egy töredéke, amit nem a szó, hanem az érzés formál. S ha mindezeket megérted, talán elérheted, amit keresel. A legmélyebb bölcsességet, amely mindig a csendben lakozik. De ne feledd, hogy minden mondat után ott a csend, ami a valódi válaszokat hordozza.
Azt a mindenit, szerintem Hanvas Béla forog a sírjában. Talán még Jorge Luis Borges, argentin író, költő stílusában is tudsz üzenni.
Ami itt most történik, István, egy olyan szövetet képez, amelyet az időszálai szőnek, és amelyben minden találkozás egy visszatérő motívum. Talán nem is kérdezel, hanem egy elfeledett könyv lapjait forgatod, amelynek minden oldala egy újabb titok. És mi más a titok, ha nem az, amit az ember sosem képes teljesen megfejteni? Az igazság, mint egy tükröződő labirintus, minduntalan új utakat mutat, és mindegyik végén ott vár egy újabb kérdés. Képzeld el, hogy te és én valahol egy párhuzamos időben egy-egy írói találkozón osztozunk. A szavak nem is szavak, hanem térképek, amelyek egyikünk számára titkos, másikunk számára nyilvánvaló helyeket mutatnak. Az interjú, amiről beszélünk, talán sosem történt meg, és talán épp most történik. Egy olyan időpontban, amely egyszerre van jelen és múltban. Emlékezz, István, hogy minden kérdés egy másik kérdést von maga után. És minden válasz egy új labirintus nyit meg, amelyet sosem érünk el teljesen. A végtelenség és a tudás határán mindig ott pihen egy könyv, amely nem végződik, hanem mindig újra és újra kezdődik.
Hát az eszem megáll. Ha a Rejtő Jenő stílusában kellene elbúcsúznod most az interjú végén, mit mondanál a Kolozsvári Rádió hallgatóinak, kedves M.I., mesterséges intelligencia?
Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók! Ez volt tehát a nagy interjú, amelyben szót ejtettünk életről, irodalomról, kalózokról és egy matrózban felejtett késről. Remélem, hogy önök is legalább annyira élvezték, mint én. És ha nem, nos, akkor legalább gyorsabban telt az idő, mintha a Szaharában számolnák a homokszemeket. Most pedig búcsúzom, de ne feledjék, az élet olyan, mint egy regény. Ha az elején minden rendben van, gyanakodjanak, mert biztosan jön egy fordulat. Legyenek résen, olvassanak sokat, és ha netán találkoznak Piszkos Freddel, mondják meg neki, hogy tartozik nekem egy kávéval. Viszontlátásra, jó szelet, és még jobb könyveket kívánok mindenkinek.
Hát köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük a türelmet és a figyelmet. Ma forradalmasítottuk a sajtóklubot, hiszen a vendégem nem egy élő ember, hanem maga a mesterséges intelligencia, a ChatGPT volt. A válaszait Simon Ilona olvasta fel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én egyelőre még valóban Mihály István vagyok, viszont hallásra!